Espresso. Hétvégi zenés kávéház. A mikrofonnál Márton Evelin, köszöntöm Önöket, az Espresso-t hallják. Az 5 éve elhunyt Fodor Sándor író, szerkesztő munkásságát bemutató egésznapos emlékkonferenciát szervezett az Erdélyi Magyar Írók Ligája, mely adásunk idején zajlik Kolozsváron. A konferencia, illetve az azt követő kerekasztal beszélgetés a József Attila díjas írónak, műfordítónak, az Erdélyi Magyar Irodalmi Élet jeles képviselőjének, az Erdélyi Magyar Írók Ligája első elnökének állít emléket, egyúttal pedig a szerző munkásságának újraértékelését, az életmű súlypontjainak újragondolását kísérli meg, közölték a szervezők korábban. Mint minden évben a magyar nemzeti ünnepet megelőző napon, azaz március 14-én átadták az állami művészeti díjakat Budapesten. Idén is több erdélyit találtak méltónak díjazásra, így Molnár Vilmos Csíkszeredában élő író, költő, a Székelyföld folyóirat szerkesztője, és a Magyarországon élő udvarhelyi, azaz oroszhegyi származású Csender Levente vehette át a József Attila díjat. Ugyanakkor Kallós Zoltán néprajztudós, népzenegyűjtő a Kossuth nagy díjat vehette át teljes munkásságáért. A 90 éves Kallós Zoltánt Erdély szerte, de Magyarországon is szinte mindenhol ismerik, főleg Erdélyben, hiszen olyan vidékekre is elment, ahol előtte más nem gyűjtött. Gyűjtő munkáját előbb tanítói, majd zeneakadémiai végzettsége mellett végezte, és azután is kitartott, hogy az 50-es években koholt vádak alapján börtönbe került. Hosszú évtizedeken átívelő munkája során 4 nagy gyűjtőterülete volt: Kalotaszeg nádasmenti falvai, Északmezőség falvai, a Gyimes és a Moldvai csángók. Múlt pénteken Kolozsváron is bemutatkozott, illetve megmutatkozott Borsódi L. László csíkszeredai költő és költészete. A Györkös Mányi Albert emlékházban rendezett esten Bodó Márta író, szerkesztő volt a beszélgető társa a 8 kötetes szerzőnek, aki úgymond civilben a csíkszeredai Mártonáron gimnázium magyar nyelv és irodalom tanára, korábban az iskola diákja, így a kapcsolata az iskolával színes és több szempontból is izgalmas, hiszen nem mindegy, hogy az ember diákként vagy pedagógusként tekint egy intézményre. Borsodi a Mártonáron gimnáziumban érettségizett 1994-ben, majd 1996 és 2000 között a kolozsvári Bábesbújai Tudományegyetem filológia karának magyar-angol szakán tanult. 2000-ben államvizsgázott és hazatért Csíkszeredába. 2015. novemberében doktori fokozatot szerzett a Szegedi Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája keretében. Doktori disszertációjának témája, illetve alanya Baka István, a doktori disszertáció címe pedig Metaforikus versbeszéd, szerepjáték és ciklusképzés Baka István költészetében. A kolozsvári bemutatón szó esett az előbb említett Baka Istvánról, illetve a róla szóló doktori disszertációról is, viszont főleg a költő legutóbbi 3 műfajilag is összefüggő kötetéről volt szó, a Feljegyzések a Földön, Parton és az Utolér szembejön című prózaverseket tartalmazó kötetek egymás után jelentek meg a Csíkszeredai Pallas Akadémia könyvkiadó gondozásában. A továbbiakban Borsódi L. László költőt és beszélgetőtársát, Bodó Mártát hallják.
Egy korábbi 2007-es verses kötetet kapcsán, ami a Félemelet címet viselte, Pilinszkihez hasonlítottak, és ilyesmit írtak, hogy Pilinszkire emlékeztető szikár versbeszéd jellemez téged. Most mielőtt a mostani kötetekhez megérkeznénk, amik szerintem egy más irányt mutatnak. Mesél ezekről a korai versekről, egyáltalán arról a versben való beszédnek a, nem tudom, késztetéséről, hiszen, ha jól tudom, azért nem irodalmár családban nevelkedtél.
Ugyan reggeltől estig nem szavaltunk a családban, én viszont szinte végig szavaltam a középiskolát. Ennek az előzménye az volt, hogy egészen kicsi koromtól Csíksomlyói lévén, a Csíksomlyói Ferencesek körében érlelődtem a család mellett, és ott elég sokat olvastam a liturgia keretén belül, és talán ennek folyamánya, hogy utána mertem szavalni, egy idő után el is várták, kellett, akkor már nem akartam, mikor már majdnem kötelező lett. És ha a szüleim nem is szavaltak reggeltől estig, de az olvasás az napi gyakorlat volt, mind biológus édesapám, mind laboráns édesanyámtól ezt láttam. Az ihletettség ilyen szempontból az olvasásra adott volt. Az a tény, hogy valóban az első verseimet Pilinszkihez hasonlították, nem tudom eldönteni utólag sem, akkor sem tudtam eldönteni, hogy ez dicsérete vagy bírálat. Az igaz, hogy Pilinszkit ma már tudatosan távol tartom magamtól, annyira nagy hatással volt rám, úgyhogy a verseit csak ha az iskola kívánja, akkor olvasom. Az a versben való beszéd, talán az első impulzust, azt, hogy én magam is verset írjak, az egy egész konkrétan egy osztálytársamtól jött. Talán így kezdtünk barátkozni 9. osztályban verseken keresztül, és aztán teljesen párhuzamosan fut azóta az útunk, tudunk egymásról. Néha ennek jelét is adjuk, de valahogy így kezdődött a versben való beszéd. Egymásnak felolvastuk a szövegeinket.
Nem órán neveleztetek versben?
Nem, órákon kívül. A magyar tanárunk nagyon szigorú volt, nem lehetett ott ilyet. Ott oda kellett figyelni, amit kérdez, mond. Gondoltam, hogy nem lépek én ki a nagy közönség elé. Aztán eljött egy pillanat a 11. osztályban. Tényleg nem volt közeli a kapcsolatunk a tanárnővel, de egyszer föltette a kérdést, lévén filológia idegen nyelv osztály voltunk, hogy kik írnak. Akkor már 3. éve tanított, és akkor jeleztük néhányan, hogy hát próbálkozunk. És akkor elvittük a szövegeket, és a visszajelzései azok biztatóak voltak, maradjunk ennyire.
Valahol egy interjútban olvastam, hogy talán Adi Andrásnak hívják ezt az osztálytársadat?
Igen, név talán. Nincsen köze Adi Andréhez, de névazonosság álfemig van.
Érdekes.
András is azóta is szerintem nincsen méltó helyén, de ez mondjuk a magánvéleményem, tehát hogy nem eléggé nem ismerik, és nem ismerik el azt, amit ír.
És ez egy nemes költői versengés volt, netán a lányok kezét próbáltátok ilyen verses módon?
Éppen azt írtuk meg, hogy a lányok keze elérhetetlen. Versengés azért nem állt fönn, mert úgy éreztem, hogy utcahosszal előbbre jár. Korábban kezdte, inkább ő volt a kritikusom, mint hogy én mondtam volna neki bármilyen fajta kritikát, vagy reflektáltam volna a szövegeire. Egy oldalú volt azért inkább, tehát ő volt a mester.
Szintén abban az interjúban, amit én olvastam, hát ott is mondtad ezt, amit itt is említettél, hogy a szavalást megelőzte valami más, amit így mondtad, nem választhatok el a versek megszeretésétől, ez pedig az otthon kapott szellemi háttér mellett a szöveggel való első élményszerű találkozásom, amely a csíksomlyói kettemplomhoz és a ferences szerzetesekhez kapcsolódik. És tovább folytatod, minisztránsként sokszor olvastam a szentmiséken. Ez a csíksomlyói ferences közeg valószínűleg nagyon korán jelen volt a életedben, nem tudom, hogy minden csíkszeredainak ennyire jelen van az életében, vagy neked ez valamilyen különleges kötődés, illetve esetleg mesélj azért arról is, hogy ez a kötődés máig megvan. A ferenceseknek bizonyos sajtószolgálatokat végzel.
Odáig mennék vissza, hogy mint most a fiam, nem szerettem templomba járni, nagyon unalmasnak tartottam, és akkor velünk lakott nagymamám, aki egyszer csak elvitt, és mondta, hogy hát próbáljam meg menjek minisztrálni, és akkor ennek keretében elég hamar kezdtem olvasni. A lényeg az, hogy olyan időszakot fogtam ki, ez a 80-as évek közepe, amikor két a csíksomjói kegyhely szellemét meghatározó, szerintem a rendtartomány arculatát is meghatározó ember volt ott. Egyikük tartományfőnök volt, főként őt emelném ki. Őt úgy hívták, hogy Pöhaker Balázs. 1982 és 91 között volt az Erdély-Ferences rendtartomány előjárója és csíksomjói házfőnök. És én tulajdonképpen az ő köpenye mellett cseperedtem fel. Az, ahogyan a világot szemlélte, az, ahogyan az oltárnál mozgott, az, ahogyan sikerült ehhez engem is hozzáigazítania, ahogyan beszélt velem, lehet, hogy ez nagyon elcsépelt, de így fogalmaznám, hogy az a finomság, intelligencia, amit nyilván kisgyerekként ösztönszerűen megéreztem, ahogyan olvasott, ez nagyon sok impulzust adott a továbbiakhoz, olyannyira, hogy ez mind a mai napig úgy érzem, hogy kitart bennem, mellettem. Éppen 25 éve halt meg, 1992-ben. Az, ahogyan beszélt, tehát az, ahogyan, mint szónok megszólalt a szószékről, arról ugyan tudatos emlékeim nincsenek, de hát ebből az időszakból talán elégséges az, hogy valami ösztönszerűen a lélek szintjén belém ivódott. 90-től a tartomány elindult a megújulás útján, jöttek a fiatalok, az idősek sajnos sorra halni mentek, nagyon kevesen vannak, kimaradt egy középgeneráció. A magam során nyilván ez mind-mind személyes kapcsolatokon áll, múlik. Ha meg kellene fogalmazni, hogy mi az a közös, ami miatt generációról generációra én fontosnak tartom fenntartani ezt a kapcsolatot, akkor talán ez abban a Szent Ferenci pózoktól mentes, és ezt hangsúlyoznám, magatartásban rejlik, amitől számomra hitelesek. És akkor, hát tulajdonképpen az, hogy én 2010-től a rendtartomány sajtóreferense lettem, az ennek bizonyos értelemben következménye.
Korábban négy másik verses kötete is megjelent Borsodi L. Lászlónak, akit Fekete Vince egyik méltatásában így jellemez. Csendes, halkszavú költő Borsodi L. László, aki költőként 10-15 centivel a föld fölött lebeg. Első verseskönyve a Ferences rend által működtetett Szent Bonaventura kiadónál jelent meg Kolozsváron még 1998-ban Átmenetek címmel. Amint az a Bodó Mártával folytatott beszélgetésből is kiderült, Borsodi Lászlót gyermekkorától szoros szálak fűzik az erdélyi Ferences rendiekhez. Időrendben a második kötet címe Viszonylatok, a harmadiké Ellenpontok, míg sorrendben a negyedik Borsodi L. László kötet címe Félemelet. Ez utóbbit méltatva írt a Fekete Vince, a költőtárs barát, hogy a Félemelet a korábbi három kötet eszenciája, illetve azt is mondja róla, hogy magány és társavágyás, fohász és istenkeresés, szenvedés és bűnhődés, a feltétlen odaadás, a teljes átadás és birtoklásvágy, és annak kijelentése, hogy én vagyok mindenben, bennem vannak mindenek, vagyis a mikro- és makrokozmosz közötti sajátos kapcsolat kivetítése. Úgy vagyok én parányi részecskeként a mindenségben, ahogy maga a mindenség bennem, a parányiban ugyanígy fellelhető. A kötet kis füzetecske 70-80%-ában az az érzése az olvasónak, hogy az csak töredékekből áll, mert zenei hasonlattal élve a vers felvezetése kiteljesedő belső íve és a levezetés közül valamelyik szinte mindig hiányzik, írja Fekete Vince. Vagy in medias res kezdődik a borsódi vers, vagy a levezetés a szokványos befejezés előtt már berekeztődik a költemény, s így a szöveg elharapódik, úgy ér véget, hogy hiányt betöltendő űrt hagy maga után. És ez az a hiány, ami cseles poétikai eszközként munkálni kezd aztán az olvasóban, mint egy arra késztetvén őt, hogy saját maga töltse ki az üresen maradt negatív öntőformákat a saját maga tapasztalataival. És ugyanez a hiányos, elharapott szerkesztésmód a jellemzője nem csak külön-külön a verseknek, hanem kisebb egységekben, a versszakokban, versmondatokban és versorokban is ez a szervező elv dominál. Így látja tehát Borsódi Ellászló verseit Fekete Vince. A továbbiakban Bodó Márta és Borsódi Ellászló beszélgetését hallják, melyre március elején a kolozsvári Györkösmányi Emlékházban került sor.
Kezdeném az elején. A feljegyzések a földről címből olvasnék fel két-három szöveget. Hullámzás éjszaka. Valószínűtlenül kezdődik. Akár a víz a megmerett halak hulláját, himbálja a házakat az éjszaka. Az utakból sziklák nőnek, testükre csigák tapadnak. Csápja nő minden bokornak, szarvuk ered a villanypóznáknak. A hegyek felől nem fúj szél, nem mozdít semmi a táj némaságán. Véglegesnek mondható, akár a kövek, amelyek arcukkal a föld felé fordultak. S a madarak a madarak. Lebegnek az éjszaka hordalékán, röptük emléke nem száll, angyalt nem idéz, pedig messze-messze harangok hangja hullámzik, begyűrűzik a csapzott látványba, mert egyszer mégis itt járt. Az ő lábnyoma, a magába rothadó végtelen éjszaka. Arcok. Mennyi arc, mennyi szép arc. A lányoké, a lányok arca nagyon szép. Feszül a bőr a száj és a szemek körül, egészen a fülig, végig a nyakívén, tovább is, azért marad nyugodt. A mosolya sírás különös rendbe szervezi a tűrődéseket. A legszebb azonban a 40 éves nők arca. Tekintetük még a lányoké, a feszes lábú reményeké. Az üde reggeleket, a hosszú éjszakák illatát idézi. Mosolyuk némasága azonban, a mosoly, amely szavak helyett tűnik fel olykor, akár a háromnapos virág a szobában, amely tud valamit az ünnepek utáni unalomról. A száj széle finoman lefonnyad, a ránc első sodronyai körvonalazódnak, de nem igaziak. A mosolyon szél fúj át, de illat még. Te közben hazagondolsz, és tudod, sírkő a párnád. Koccanás. Most zöld, most zöldes sárga, most piros, piros és barna, egy üveg golyóban lesznek bármivé. Koccanás és szétfolynak. Legyen a nevük őszi kísérlet, legyen a nevük csókolózó szerelmesek, akik közül csak az egyiket viszi mennyibe az angyal. Apró mozdulatokat tesz kárpótlású, hogy így sikerült. Megváltás helyett újabb színkombinációk, guruló üvegévek. Névtelen vázlatok születnek majd, alakok, akik vonulnak tűző napon, végtelen esőben, lucskos földön bolyonganak. A koccanás hangját idézik, idézgetik, arcukat keresik a tájban. Nem találnak haza az atyai házba.
Első verses köteteidhez, amiknek csak most itt a címét is elolvasom, hogy átmenetek, viszonylatok, ellenpontok, félemelet. És akkor utána jönnek feljegyzések a földről, parton, és utolér szembe jön. És hát volt egy ilyen egyeseket Pilinszkire emlékeztető, tehát egy ilyen nagyon, nem is tudom, koncentrált, mondjuk akár négy sorosok, vagy tehát ilyen rövid versek, és sokkal líraibbak, és akkor itt vannak ezek a próza versek, hogy mesélj egy kicsit erről az útról, illetve hogy talált ez rád?
Az első három kötet tartalmazott ilyen rövid verseket, amelyeket említettél. Ebből a háromból válogattam aztán kiegészítve újakkal a Félemeletbe. Tulajdonképpen a Félemelet volt az első olyan kötet, amely Szép Irodalmi Kiadónál jelent meg, vagy Irodalmi Kiadónál jelent meg. Ezek tényleg ilyen mély fúrások voltak, ilyen pillanatok, egy-egy reflexió. Ezekből az én meglátásom szerint, ahogyan a saját szövegeimet látom, vagy a verseknek a fölvezető íve hiányzott, vagy a lekerekítés mindenképp inkább ilyen érdes, csak egy ilyen kegyelmi pillanatnak a rögzítései voltak. Talán ebben a kopárságban hasonlítanak valamelyest, ha már Pilinszkit említetted, az ő szövegeinek egy részéhez. Ezek közül néhányat diákkoromban írtam, amelyek jobban sikerültek, azok bekerültek később a kötetekbe is. Hogy mi ihletett, sok mindent olvastunk, akkor szoktunk rá az olvasásra, tudatos olvasásra középiskolában. A Szilágyi Domokos politikáját föltétlen megemlíteném. A 90-es évek Zorán zenéje például az rám erőteljesen hatott, és azóta is egyik kedvenc muzsikusom maradt. Miután a Félemelet megjelent, tovább próbálkoztam ezzel, de rájöttem, hogy ez a forma kifutott. Tehát egy idő után akkor az ember önmagát írja újra, vagy ugyanazt mondja.
Borsódi Ellászó 8 kötetes csíkszeredai költőt és beszélgető társát Bodó Mártát hallják.
Hosszú hallgatás után elkezdtem próza formában a reflexióimat leírni. Írtam, de én ezt úgy írtam meg, mint a hallgatás időszakát. A lényeg az, hogy a prózavers megnevezés még nem volt meg. Tehát volt valami, aminek nem volt neve. Ez nagyon lényeges. Mégiscsak gondoltam, hogy hát ezzel lehetne tudatosabban foglalkozni, nyelvileg pontosabban, és akkor egy elég tetemes mennyiséget elvittem Fekete Vincének. Akkor már a Székelyföldnél volt, mégis ő adta meg az indítást. Ő sem nevezte semminek, csak azt mondta, hogy néha ezeket kiválasztom, és leközöljük, és meglátjuk, mi lesz. Tehát ő az első, aki merte közölni. Aztán utána kezdtem olvasgatni, hogy akkor ez végül is hová illeszkedik, mi az, amit csinálod. A műfaj tudatosságom, azt becsülettel beismerem, utólagos. Ne tűnjék álszerénykedésnek, de ez teljesen fölösleges, hogy én erről mit gondolok. Nem biztos, hogy más ezt így érzékel, így nevezi. Van, aki provokatívnak tartja, van, aki idejét múltnak tartja. Éppen a mai este készülve nézegettem, hogy amióta ezeket közlöm, nevezték már rövid prózának. Epikai versnek, elmélkedésnek, nemrég valaki, és akkor én mondom prózaversnek. Úgyhogy ebből a négyből...
De egyébként van ilyen, hogy próza?
Egy doktori dolgozatból olvasgattam, amely azt kijelenti persze tézisként, hogy nincs, aztán bebizonyítja, hogy van. Szóval ez véleményem szerint van. Megjelenik elég sok helyen, tehát a szakirodalomban, klasszikus termítsek, szepesi, szerdahelyi féle verstamban. Szó van a próza versről, és hogy egy egészen modern, nem csak Kulcsárszabó Zoltán Metapoetika című kötetében szintén szó van a próza versről.
Ez az elmélet, de hogy ez kik képviselik?
Ja, kik képviselik? Hogy most kik képviselik, hát, vagy általában?
Egyáltalán.
Két fő változatát említik. Az egyik az, amelyik a bibliai példázatokhoz áll közelebb. Ez olyan típusú, amely kevésbé él mondjuk a lírai kifejező eszközökkel. És a másik vonal az, amely a trópusokkal, hang- és gondolatalakzatokkal él, ezt kötik a romantikához. Ugye a romantika kezdi a műfajok határait feloldani, ezeket a műfaj keveréseket létrehozni, és föl se tűnik, elbeszélő költeményről beszélünk, drámai költeményről beszélünk, prózaversről nem beszélünk, pedig Novalis, Himnuszok az éjszakához írt prózaverset, továbbá a szimbolisták közül Baudelaire például, a fájó Párizsban definícióját is adja a prózaversnek, prózai, lírai valami ilyesmi a megfogalmazása magának a műfajnak. A magyar lírában pedig Nemes Nagy Ágnes, Márai Sándor, a maiak közül Tolnai Ottó, Oravec Imre, Kun Árpád. Nekem fontos ez az idézet. Baudelaire a Le Spring de Paris-ban írja a következőt. Ki az közülünk, aki nagyra törő napjaiban nem álmodott egy ütem és rím nélkül muzsikáló költői próza csodájáról, amely elég hajlékony és elég szaggatott, hogy hozzá simuljon a lélek lírai mozdulataihoz, a merengés hullámzásához, a tudat cikázásaihoz. Azt gondolom, hogy itt valójában a próza vers, vagy szerdai szerint próza költeményről beszélhetünk, formai kérdésről van csupán szó, hiszen annak is tömörnek kell lennie, képinek kell lennie, mondom, hogy kell, hát szóval így gondolom, hogy annak kell lennie, bizonyos retorikai sodrással is élnie kell, nyilván egyiket sem véve túlzásba, ezeket nyilván ütköztetve, vagy akár váltogatva. Parton címűből olvasnék. Téli kert. Angyal térképpel szemedben végül a parton sétálsz. Emlék a nyári kert, a szikla délen csak benned él, s a nagy találkozás, amelyre évekig vártál, elmaradt. Nem jutottál el a nagy tóhoz soha. Így indulsz, magad mögött hagyva a tengert, a földet. Így indulsz szemközt a téli kerttel. Mert most már tudod, legszebb a téli kert, s ha nem hajtana a szél, a fagy, a téli kertig sétálva érdemes, az odáig megtett úttal együtt egész. Bámulhatnád a nagy pelyheket, a hótoroskat, ágakat, a fehér kalapos, fehér ruhás szobrokat. Az útszéli padoni már örökre csókolja egymást egy szerelmes pár, és nem mozdul Szindbád pipafüstje. A szembejövőket nem láthatod, ha látnád, csendesen mosolyognának. Ösvény élet a sétány, és nem zavar meg semmi elágazás. Minden téged vár, ez már a téli kert. Se pad, se fák, a napnak csak árnyéka van, a szökőkútból a szökkenés. Sűrűn havaz a prózaversben. Minden, minden csupa hó. Végig fekszel a havon. A szikla, amelyet meg kell látnunk. Van egy szikla délen. A szikla, ahogy a helyiek mondják. Azt terveztük, egyszer felkeressük. Azt ígérted, magaddal viszel. Az egész ország egyetlen tömb. Fehér arcú, fehér a teste. Bokrokkal, fákkal, így mesélted. A tengerparttól, ahol kikötünk, mondtad, meredek utak visznek a csúcsra, sötét sikátorok a mélybe. A szikla rémes, ijesztgettél. A sziklán angyalok élnek, szabadkoztál. Nem tudom, mi végre. Mikor megyünk, mikor látjuk meg a sziklát, ahogy a helyiek mondják, kérdeztem türelmetlenül egy vasárnap délelőtt. Előbb nevet kell adnunk neki, magyaráztad, vallani arról, miért választjuk, és várni, várni kell. A türelmet gyakorolom, a várakozást tanulom. Ha kérdezlek, hol tartunk, nem mondasz semmit, mintha nem lennél, mintha nem lenne. Délen van egy szikla, a szikla délen, amelyet meg kell látnunk. Megtörténhet, hosszú évek telnek el így, de egy napon ránk talál a név, és kimondhatjuk. Ha szerencsénk lesz, jó széllel útra kelhetünk. Habár a hírek szerint eltűntek az angyalok, és pusztulnak a fák. Egy bizonyos későre jár. Ez a szöveghez annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ez egy konkrét utazási élményből született a teljes ciklus. 2010-ben egy gibraltári utazáshoz kötődik. Először egy irodalmi naplót írtam belőle, majd utána lett belőle prózavers. Thank you.
Az esten szerencsére szóba került Borsódi L. László gyermekvers kötete is, a Balázsolás című, mely szintén a Csíkszeredai Palace Akadémia könyvkiadó gondozásában jelent meg tavaly. A résztvevők megtudhatták, nem túl egyszerű dolog az, hogyha a költő apa is lévén gyermekei igényeinek is meg kell feleljen, afféle házi poétaként, s gyermekei óvodai és iskolai éveinek éles szemű, helyenként kritikus krónikásaként. Borsódi L. Lászlót és Bodó Mártát, a Keresztény Szó főszerkesztőjét hallják.
Hogy tud a költő énekelni?
Hú, ez nehéz kérdés. Tulajdonképpen minden megtalálja maga helyét, idejét, bár egyszer már megszólított a feleségem, hogy többet ne emlegessem őt ilyen alkalmakkor. Azt azért mégis meg kell említenem, hogy nem vagyok abban az értelemben, mint a családapa, hogy elég sokféle munka mellett, amelyeket felsoroltál, és akkor még nem volt szóba a István költészetéről.
Igen, az még következik.
Elég sokat vállal ő, vagy sok jut neki. Nyilván ez azért közös megegyezés, és én is igyekszem a saját részemet kivenni. Nyilván az alapa a tanítás. Tehát ez foglal el konvencionális fizikai időből a legtöbbet. Minden más emellett. Talán abban rendhagyóbb az én életem, hogy a vakációim klasszikus értelemben nem pihenéssel telnek, vagy mondjuk nem 10 órakor fekszem, hanem később, jóval később, vagy jóval korábban kelek. Nyilván a költői munka van, amikor több időt töltök ezzel, van, amikor kevesebbet. Ami a sajtóreferensi munkát illeti, ebben a körben inkább számítógépes munkát jelent szövegekkel való foglalkozást, úgyhogy ezért mondjuk nem kell otthonról elmennem. Biztos. Úgy terveztem valóban, ezt eléggé hangoztattam is, hogy ez a három könyv az én fejemben legalábbis egy egységet alkot, és ez a metafizikai szintnek a feszegetés, ez az élet-halál kérdés, ez a létértelmezés, nevezzük így nagyon röviden, ez szintén ugyanúgy, mint annak idején a félemelet most elért egy ilyen végpontot legalábbis bennem. Ezt bizonyos értelemben, ahogyan terveztem, ezt sikerült is legalábbis az alkotás felől végigvinnem. Ennek itt vége van, tehát ez befejeződött, az én fejemben legalábbis. Még írtam egy ciklust, és az úgy fog maradni. Az elszállt a folyóirathoz. És akkor innen tulajdonképpen két felé vissza az út. Az egyik a gyerekvers, gyerekeknek szóló prózavers. Igen, vagy kismesék. Így is mondták. Én azért csökönyösen ragaszkodnék továbbra is ahhoz, hogy itt, mivel gyerek beszél bennem, tehát gyerek szólal meg, tehát nem a felnőtt osztja az észt, hanem a gyerek beszél benne, egy óvodás gyerek beszél benne. Inkább a lírai jelleg elsőleges, mit gondol, érez arról a világról, amely körülveszi otthon, óvoda, utca, nagymama, nagytata, egyebek. A szivárványban jelentek meg ezek a szövegek. Nyilván a fiam születése ihlettem, természetesen, és miután a közlés befejeztem, azután lett belőle kötet, szintén a Palace Akadémia kiadásában, a Balázsolás, merő véletlenül a fiamat Balázsnak hívják, és valószínű, hogy ezt fogom folytatni, mert hanem attól tartok, hogy belháború fog kitörni otthon. Van nekem egy lányom, aki aztán azért megmondja, hogy számon kéri. Ebből már valamennyit meg is írtam. A kötet kétharmadát mondjuk. Ezzel most picit leálltam, nem tudom. Félek az önismétléstől. Próbáltam a fiam iskolás éveit elkezdeni, de az már nem olyan izgalmas. Úgyhogy prózaverse nem alkalmas. Pedig megígértem, ünnepélyesen folytatni fogom. Ezt most itt ünnepélyesen visszavonom. Néhány kilométer távlatában ezt azért így lehet is. Viszont az ovis történet, az valószínűleg a lányom történetét azt be fogom fejezni. Ami az úgynevezett felnőtt részét illeti, marad az a prózakőltemény forma, de sokkal konkrétabbá válik. Szerintem a lírai kód az háttérbe fog szorulni, és inkább a történetszerű kerül előtérbe. Ha már itt tapasztalati és metafizikai határán mozog, ha azon mozog, vagy nyelven túli határán mozog ez a három könyv, akkor úgy döntöttem, arra gondoltam, hogy megpróbálom a halottságot elbeszélni, líraian elbeszélni, vagy hát nyilván a lírai elem azért ott valami emlékeztet arra is. Ezt egészen konkrétan úgy terveztem, hogy ilyen biografikus költészet formájában, tehát a családfa kutatásba kezdtem, és indulva, hát édesanyámtól, mert ő már meghalt 10 éve, 11, utána a nagyszülők, dédszülők, félelmetes, hogy mennyire nem ismerem a saját családfámat, ezzel a szomorú tényen is találkoztam, de nem adom föl, eljutottam az ükszülőkig, sőt, most már egy szép apámnak és szép anyámnak a neve is megvan.
Hogyan fedezte fel a még egyetemista Borsódi L. László Baka Istvánt és költészetét, illetve hogyan lett ebből a vers szeretetből, szimpátiából egy teljes doktori disszertáció, sőt monográfia? Többek között erről is kérdezte a költőt Bodó Márta.
Említetted Baka Istvánt, illetve én is említettem, hogy egy doktori fokozat is a birtokodban van. Hogy függ össze doktori Baka István és te?
Hogy éppen most van a monográfia leadás előtt, és utolsó perc, még ma reggel is azzal dolgoztam, hogy egy picit még ebben élek fél lábbal. Szoktam mondani viccesen, hogy amikor megnősültem, akkor nem tudta a feleségem, hogy Baka Istvánhoz is hozzámegy. Az a helyzet, hogy elég régi Kolozsvárhoz kötődő szerelem Baka költészete. Első éves koromban fedeztem fel Baka költészetét, bocsánat, egy versét. Máté Dénes tanár úr hozott be egy verset, cím és szerző nélkül. Össze voltak vegyítve a szakaszok, egy ilyen szövegtani gyakorlat keretében helyre kellett állítani a sorrendet, és ez a verse egyszerűen így tudom mondani, csak kiütötte a biztosítékot, tehát rögtön elkezdtem keresni, semmit nem tudtam Bakáról, akkor már egy éve halott volt ő maga, és akkor így a kolozsvári könyvtárakban található összes folyóiratot föllapoztam, céduláztam, akkor kezdődött ez, ebből írtam aztán az államvizsgámat, és az első didaktikai fokozat megszerzésért kiírt tudományos módszertani dolgozat tudományos részét, és akkor aztán 2010-től errefelé tulajdonképpen Orbán Gyöngyi tanárnő sugalmazására vágtam bele a sűrűjébe, és ez nagyon izgalmas volt, és még vannak terveim ezzel kapcsolatban, úgyhogy itt nem szeretnék megállni, mert nagyon izgalmas költészet, és sajnos, hogy keveset beszélnek Bakáról, nem az őt megillető helyem. Most bocsánat, ebből nem az következik, hogy én fogom helyére tenni, vagy erről egyáltalán nincsen szó, én a magamét szeretném megírni ennyi.
Mi volt az, ami kiütött abban a összekevert versben?
A képek. Az a cím, hogy ősz van az űrben. Valahogy így van, hogy hullnak a barnapiros levelek, leválva a nyárfaláról, mint elhagyott öreg kazánról, festék és rozsdarétegek. Hullnak a barnapiros levelek, hull a világ és hullunk véle, mi nedvét kiszívó levéltetvei, ősz van az űrben, a vég közeleg. Na ez a vég közeleg, apokalipszis, most az első szakaszt mondtam, és az utolsó, tehát az ott volt három pont a két szakasz között. Szóval ez a vég közeleg állapot, amit aztán számos versében megír, és ahogyan megfogalmazza, hogy kifejezetten ez a metaforikus versbeszéde, nagyon drámai, tragikus, ironikus, helyenként groteszk világ, nagyon izgalmas, nem beszélve arról, hogy a 20. század egyik legjelentősebb szerepjátszó költészetéről van szó. Megteremtette orosz alter egóját, lefordította a saját nevét oroszra, Sztyepán Pehotnyi néven, tehát mint egy 20. századi orosz költő, fölírta a versek címét magyarul, alája oroszul, fölül persze, hogy Sztyepán Pehotnyi, a vers alá pedig odaírta, hogy fordította Baka István, és néhány folyóiratottal így szórakozott egy darabig, míg nem aztán rájöttek, vagy föltárta, hogy mi az igazi, még a kötet megjelenés előtt természetesen. Aztán ez így vonult be, a Sztyepán Pehotnyi testamentuma, ez lett a kötet címe, 94-ben az évkönyve is lett. Szembe jön című kötet, Összeér utolsó című ciklusának címadó versét olvasom. Összeér utolsó. Szomorú esők nem bántanak, tócsák helyét nem számolom, és a szelek össze-vissza. Nem érintem meg az ösvényt, nem kutatom éppen hol laksz. A nyugalmad érdekében közönyöddel takarózhatsz. Nem kínosz szégyenérzet, félelem, nem ér utol a nézésed. Itt minden rád val, de templom helyén nem száll pernye, és a nyomok körbe visznek. Itt minden összeér utolsó. Lüktet, mint eleven seb, csendben horpad, mint talp alatt hó. Fekszem az árnyékom mellett. Jó lenne csendben betakarni. Beköltözés. Beköltözhetnél hozzám, legalább egy délutánra, hiszen ez a lakásom. Ez itt a kamra. A polcokon málna és baracklekvár, néhány üveg tavalyi szilvakompót, a vászonzsákban teafű, egy tálon friss zöldség, de a dobozban nincs krumpli, a bor már elfogyott. A konyhában őszi illatok emléke. A székek az asztal alá húzódtak, nem remeg morzsa az abroszon, igaz az abrosz a fiókban. A kések példás rendjédnek kérdezd. Élük nem érintheti a délután feszes bőrét. S bár nem hevernek mosatlan edények a kagylóban, a vízszámláról ne kérdezz. A fürdőszoba ajtója csukva, ha kinyitnád, minden fehér és kék. A tükörben megnézhetnéd magad, biztosan elámulnál. A törülközők összehajtva, a tusfürdő a kád szélén, a fésű a tükör előtt, a víz a csapban hűs vagy forró, ahogy te szeretnéd. Itt minden téged vár, megfürödhetnél, ha eljön az idő. Az ott a hálószoba. Ott alszom, ölelek és ölök. Krisztus keresztjét szólítgatom, a hosszú az alkony, és hajnalig tombol a hóvihar. A csukott szekrényektől ne félj. A frissen mosott ruhák illata engem őriz, aki valaha lehettem volna. Lépj be! Ez itt az én szobám. A televízió még új, bekapcsolhatnád, hogy megkeresd kedvenc műsorod. Ezek képes albumok, Szindbádi valószínűtlenségek. Ne nyisd ki, ne laposzt fel őket, óvd magadban és bennem a délutánt. Inkább nézd a könyveket, levehetnél néhányat a polcról, olvasd bele, gondolom, és mosolyognál, ha tetszik. Magaddal is vihetnél párat, hogy végigolvasd, és majd hosszan beszélgetnénk róluk. Az íróasztalom rendezetlenségét piros lámpám fénye ellensúlyozza olykor. Itt dolgozom, tulajdonképpen itt élnék. De mi lenne, ha most inkább leülnél a diványra? Helyezkedj el, kényelmesen mondanám, mindjárt hozom a teát, a kávét, esetleg bort a boltból. Talán kisé zavarban lennél, nem értenéd, miért ez a körültekintő készülődés. A szememből olvashatnál, tétov a gesztusaimból, de elméretezem az arányokat. Óvatosan hátrább húzódnék, hiszen kocsonyásodik közöttünk a csend, mint odakint az alkony. S szemedben, jaj, szemedben menekülnek a szarvasok.
Borsódi L. László csíkszeredai költő könyvbemutatójáról hallottak összeállítást, melyre március elején került sor a kolozsvári Györkösmányi Albert emlékházban. A költő beszélgetőtársa Bodó Márta a Keresztény Szó főszerkesztője volt. Illetve elfelejtettem említeni, hogy az esten résztvevők Potyó István zongorista és Szép Bálint hegedűs előadásában afféle hangulatkeltőként vagy kísérőként részletet hallottak Jules Massenet Meditation és Arvo Pärt Spiegel im Spiegel című művéből. Az Espresso ezennel a végéhez közeledik, Márton Evelin köszöni szíves figyelmüket, viszont hallásra!